Továbbra is Gáspár Anna van itt velem a Manna produkcióktól, és akkor is beszélünk a Köldök Zsinór varietéről, ha már. Szóval te, mint dúla, történeteket gyűjtesz össze. És az előbb azt mondtad, úgy hagytuk el a beszélgetést, hogy egymásra hatással voltak a rendező, aki megkeresett, közben a te történeteid, és valahogy így létrejött egy előadás, amit holnap ti be fogtok mutatni a Nagy Érdeműnek. Hogy született meg ez?
Csábi Anna a rendezője és az ötletgazdája ennek az előadásnak, aki akkor tűnt fel az életemben, amikor a Betlen téri színházzal közösen volt egy pályázatunk kezdő rendezőknek, ahol az volt a cél, hogy két generációnyi különbséggel két színészre osszanak szerepeket. Tehát, hogy legyen egy fiatal pályakezdő, és legyen egy rutinos vén róka a színpadon, és hogy a tapasztalatcsere működjön, ugye megint a tehetséggondozás eleme benne volt ebben a működésben, és akkor ő Udvaros Dorottyára és Földes Eszterre tulajdonképpen írt egy előadást, ami egy nagyon furcsa, ilyen szinte fikciós sci-fi történet volt arról, hogy egy színésznő anya bekerül az őrültek házába, és hogy a lánya megpróbálja meglátogatni, de ez megakadályozódik, és akkor megpróbálja feldolgozni azt, hogy ő színésznő lányaként, hogy lett színésznő, és ez az anya-lánya viszony, hogy van ebben a fura szakmában, és hogy tud ez összejönni. Ez volt az első találkozásunk, majd utána megkeresett azzal, hogy szeretne egy olyan előadást, ami a perinatális veszteségekről szól. Oh. Ez azt jelenti, hogy minden olyan veszteség, ami ér egy nőt a fogantatástól a gyermek születése utáni egy évig, az ebbe a csoportba tartozik, tehát ebbe beletartozik az is, aki nagyon szeretne anyává válni, de soha nem sikerül neki, és beletartozik az is, aki valamilyen formában ezen az úton elveszíti a magzatát, a gyermekét. Uh-huh. És hogy ő erről szeretne előadást csinálni. Hát körülbelül
erről
olyan fejet.
Igen, ugye?
De olyan arcot vághattam, mint amit te most, ahogy így rád nézek, hogy hűha, tehát ez. És akkor itt jön az, hogy én dúlaként pontosan értettem, hogy miről szól ez a történet, pontosan értettem, hogy ez mit jelent, és akár hiszed, akár nem, azért minden negyedik a címe, ugyanis ez minden negyedik nőt érint. Ez egy ennyire gyakori dolog, és ő pont azt mondta, hogy Anna, én vállalom, ez velem megtörtént, és akkor döbbentem rá, hogy hány ember van körülöttem, aki sorstársam, ugyanis erről nem beszélünk. És ha valaki elmondta volna nekem, hogy ez egy ilyen gyakori dolog, és hogy én nem vagyok egyedül, vagy hogy én nem vagyok hibás, vagy béna, vagy ügyetlen, vagy hibáztatható, mert ez pont olyan, mint akinek kiukad a foga, van, aki ilyen, van, aki olyan, tehát hogy ez egy sokkal hétköznapi történet, nem kéne magunkat szégyelni miatta, nem kéne ennyire elrejteni ezt, beszélhetnénk róla, megoszthatnánk ezeket a történeteket. Úgyhogy így született egy nagyon-nagyon kemény és nagyon-nagyon értékes előadás, amit a Radnóti Teslában bemutattunk. De hogy akkor kicsit szakmázzunk, ugye a Radnótinak ez a játszóhelye, amiben a Függetleneket fogadta, a Tesla a 7. kerületben az bezárt, már nincs, és így a mi előadásunk is kicsit bejegelődött, viszont az Anna jött egy új ötlettel, amire kapott támogatást, és ezért most a 15. kerületben tulajdonképpen ennek a kronológiának a második része következik. Mi történik, ha megszületett a gyermek? Hogyan érkezik a világban? Mikkel szembesülnek a szülők, és a friss szülők milyen helyzetekbe kerülnek a gyerek érkezésekor.
Elég a 9 hónap, hogy felkészüljenek.
Igen, erre egyből azt tudom mondani, hogy persze, hogy nem. Szerintem semmi sem elég arra, hogy egy gyerekre.
De közben amikor... meg valahogy jól ki van találva a természet. Szerintem pont, hogy ez az. Tehát, hogy annál, tehát az az egy, ami hibátlan. Az tényleg ki van, az a 9 hónap, az ki van találva, hogy nem 10, nem 8 és fél.
Nem, 9.
Nem, az a felléni, bocs, nem ide. Fú.
És,
az előbb nem akartam, mert azt mondja, most megfoglak, bocs, vissza, egy nagyon picit visszakanyarodva, szóval, hogy kevesen beszélnek ezekről a tabusított témákról. Igen. Szerinted, most kulturális misszió témakör jön, visszakanyarodunk egy picit, szerinted ez nemzeti kincsünk, kincs idézőjelbe téve, hogy szégyellünk beszélni dolgokról, ezáltal a kulturális platformjainkon sem jelenik meg, se nagyon írottan. Van, persze, tehát tisztelt a kivételnek, de hogy keveset beszélünk ezekről az ilyen tabusított dolgokról. Meg hogy tabusítunk bizonyos dolgokat, miközben a egészséges társadalom egyik ismérve az, hogy a tabusított, vagy ilyen ösztönszerűen tabusított dolgokat nem tabusítja tovább, hanem egész egyszerűen beszél róla. Beszél. És nektek valahol ez lehet egy ilyen arszpolitika, nem?
Így van. Nagyon sok ilyennel kerestek meg. Tehát, hogyha azt mondom neked, hogy
volt, amit elutasítottál? Pont a tabusítás témája miatt?
Nem, egyáltalán. Nagyon boldogan beszéltem, boldogan idézőjelbe teszem a halálról, a vakságról, a drogfüggésségről, a családon belüli erőszakról, a rasszizmusról, a tanárdiák szerelem nehézségeiről. Tehát rengeteg ilyen téma van a Mannának a repertoárján. Számtalan olyan a gyerekek közti bullyingról, hogy ez meddig tud elmenni, amikor már a gyilkossági kísérletig történik egy előadásban az egymás bántása és kegyetlenség. Általános iskolás gyerekeknek. Tehát, hogy nagyon-nagyon...
És közben a szülő meg boldogan dolgozik, vagy el van, csinálja a dolgait, ez szóval hihetetlen, nem?
Nagyon-nagyon
te fölneveltél nehéz. Három gyereket, bocs, igen. Neked volt ilyen élményed? A három gyerek, az elég, elég erős statisztika lehet három gyereknél.
Ráadásul, hogy volt-e olyan élményem, hogy azt gondoltam, hogy ez nem történhet meg, és az iskolában megtörtént.
Kösz, hogy befejezted a mondatot, igen.
Most el kell árulnom neked, nagyon-nagyon sokat cikkezett róla a sajtó tavaly, amikor egy első kerületi iskolában egy fiú hátulról 10-szer megszúrta egy másik fiúnak a nyakát az osztályteremben, a fiamnak az osztálytársa volt, és az egyik legjobb barátja az áldozat idézőjelben, és ő pedig a szomszédteremben volt. Tehát, hogy én magam is nagyon, nagyon közelről most az elmúlt időszakban megéltem azt, hogy milyen az, amikor hirtelen
ott
nem, nem is tudom, hogy milyen ez, érzés az, volt,
ez,
amikor...
Ez velünk nem történhet
igen,
meg,
ez
és egyszer
velünk,
csak ott van a más, van. Az ajtó mögött.
Igen. Úgyhogy, de hogy mondjam, amikor a másik kisfiam azt mondta, hogy anya, képzeld, a legjobb barátomnak nyirokrákja van, és csak velem tud vele róla beszélgetni, mert a többi barátunkkal nem osztotta meg. Szóval azért az embernek, igen, a gyerekeivel is, de a felnőtt létében is vannak olyan nagyon nehéz történetek és kérdések, amiről igen nehezen beszélgetünk, és azt hiszem, hogy a színháznak igenis dolga és missziója, legalábbis a miénknek, a Mannának mindenképpen, hogy ezekkel a témákkal nem azt mondom, hogy szembesítünk, nem az a lényeg, hogy akkor beletoljuk az emberek arcába, hanem lehetőséget adunk arra, hogy eljöjjenek, és megéljék azt, hogy nincsenek egyedül, megéljék azt, hogy erről lehet beszélni, hogy kinyithassunk egy csapot. És őszintén örülök, amikor eljön erre az előadásunkra, a minden negyedikre érintett pár, akik végignézik, hogy hányféle nő, hányféle helyzetben tud hasonló veszteségen keresztül menni, milyen megoldási képleteik vannak, és elkezdenek beszélgetni. És elindul egy folyamat, és utána csak annyit írnak egy e-mailben, hogy köszönjük, és megfogant, és elindulnak egy úton. Szóval ezek mind olyan, vagy amikor a gyerekek közé bemegyünk
enged,
az osztályterembe.
Enged kijönni.
Amikor a gyerekek közé bemegyünk egy osztályterembe, és beszélünk arról, hogy akár a bullying témáról, hogy ők egymás közt mennyire kegyetlenek tudnak lenni, és kinyitunk olyan csapokat, ami meg tud oldani egy feszültséget az osztályteremben. Számtalan a COVID után, számtalan olyan osztályba mentünk be meseterápiás előadásokkal, ahol azon segítettünk, hogy valahogy ezt a hihetetlen távolságot, ami született köztük a COVID időszak alatt, azt fel tudják dolgozni, hogy újra közösségé tudjanak válni. Tehát a színház eszközeivel rengeteg dolgot tudunk előidézni, segíteni, és például a köldögzsinór varieté is ilyen, hogy azt gondoljuk friss szülőként, hogy nem, velünk biztos nem fordulhat elő, vagy biztos egyedül vagyunk azzal, hogy néha azt kívánjuk, hogy bár meg se született volna, jaj, ilyet nem lehet, ezt nem, egy jó szülő nem gondol ilyet, egy jó anya biztos nem gondol ilyet.
Nem tudom, hogy van-e ilyen, amikor kifejezetten ez így megfogan, ez a gondolat, vagy ez a mondat, hogy bárcsak meg se született volna, nem tudom, van ilyen? Én szülőként mondom ezt, én bennem ilyen sose, persze, néha azt mondom, egy kicsit csöndet, de annál nem megyek messzebbre.
De mi van akkor, hogyha igen, és igen. Bűne kimondani, hogy akkor igen.
Igen.
Szóval,
igen,
hogy talán azt,
annyian
hogy...
Annyian vannak körülöttem, én... akik mondják, hogy legszívesebben néha azt mondanám, hogy mindjárt kidoblak.
Vigye el valaki innen nagyon.
De a legcsúnyább dolgok, tehát hogy ezeket nem
igen,
gondoljuk komolyan,
igen,
de a legcsúnyább dolgok is így megfogadni.
Nem, de hogy elhangzik a darab során, hogy sosem akartam gyereket, és lehet, hogy jobb döntés lett volna, és hogy merjük akkor ezt kimondani, hogy igen, ez az igazság, és hogyha a lelkem mélyéről szólhatok, akkor vannak ilyen pillanatok. És a következőben meg elolvadok, és azt mondom, hogy édes Istenem, mennyire csodálatos, hogy itt van velem a fiam, a lányom, és ezt megélhetem vele. Tehát, hogy ezek az amplitúdók igenis léteznek, és az nem baj, hogyha felvállaljuk és beszélünk róla. Úgyhogy aki eljön a Köldök Zsinór varietére, az valószínűleg nagyon sokat fog nevetni, pont ezeken a helyzeteken, de lehet, hogy nagyon sokszor találónak fogja érezni, és azt fogja mondani, hú, basszus, végre valaki kimondta. És ez tök jó, hogy akkor ezek szerint nem csak én gondolom ezt, vagy nem csak én vagyok abban a helyzetben, hogy teljesen elvesztem, hogy mit kell csinálni. Teljesen nem értem magamat, nem értem a gyereket, nem tudom, mikor fog az megszűnni, hogy csak ordít, és nem tudok vele mit kezdeni. Lelkiismeret furdásom van, nem működik a párkapcsolatom, összevesztem az anyámmal. Rengeteg olyan helyzet van, amiben mind-mind bele tudjuk helyezni egy picit a nézőt, és egy kicsit humorral, megoldási képletekkel valahogy talán segíteni ezt a folyamatot, de a kommunikációt, hogy kinyíljanak ezek a csatornák, és hogy egy picit ezek a, akár ez is, mint tabu, hogy a gyerek nem gyerek témája fel, sejlődjön ebben a dologban, ezt biztos, hogy tudjuk segíteni.
Mennyire reméltem, hogy a beszélgetésünk végére nem jön vissza fúrógép.
De
azért de mégis így lesz ez teljes. Viszont záró kérdésnek engedd meg, hogy az elmúlt 15 év távlatában, amikor rengeteg történetet feldolgoztatok a produkciós céggel, és sok ilyen története kellett neked megbirkóznod, akkor vajon van-e benned olyan jellegű kiégés, nem biztos, hogy ez a legjobb szó rá, hogy egy kicsit borúsabban látod a világot? Tehát, hogy van-e kedved még ezt a következő 15 évben is ugyanilyen lendülettel csinálni? Tudti, hogy más volt a lendület 15 éve, amikor belekezdtél, vagy akár 2004-ben, amikor én láttalak idézőjelesen sertepernélni az Új Színház környékén, és akkor megkértek téged, hogy szervezzél meg előadásokat. Szóval, hogy biztos, hogy más a lendület, de ennyi mindennel, amikor sok minden történt az elmúlt 15 évben, nem csak az országunkban, de a világban mindenhol, bennünk is. Történeteket feldolgozni, és platformot adni, és újra tető alá hozni olyan produkciókat, amik tabukat döntögetnek, és látjuk azt, hogy közben volt egy MeToo-nk, van egy cancel culture, egy csomó olyan dolog történik körülöttünk, amik a történetmesélést valahol befolyásolják, vagy gátolják, vagy megsegítenék, de a közönség, vagy a társadalom nem engedi. Szóval, hogy csomó minden történt. Tudsz-e olyan új lendülettel menni tovább a következő 15 évre, mint ahogyan elkezdted akkor? Erre van egy rövid, meg egy hosszú válasz, ez a feltételezésem.
Nem nekem kell az a lendület, hanem annak a csapatnak, aki jön, és alá hogy nem,
ne.
Tehát én azt gondolom,
ha
hogy...
Ha nem lenne lendületed, akkor otthon aludnál inkább.
De hogy nagyon sok minden azon múlik. Tehát azonkon az elhivatott adni akaró embereken, akik a színház eszközeivel, vagy a művészet eszközeivel akarják ezeket a tabukat döngetni és kifejezni, velük nagyon tudok menni. Hogyha akkor a rövid válasz személy szerint az, hogy igen, van kiégés, igen, nagyon nehéz ennyi idő után megtartani azt, hogy még legyen kedvem színházat csinálni, vagy higgyek a színház erejében, és talán ezt is pedzegettük, amikor el kell juttatni mindezt az emberekhez, akkor sokkal szűkebb az a platform. Hány kulturális témájú adás van a rádióban, a televízióban. Hol tudom én megtalálni azt a közönség réteget, aki? Hova szűkült az, és közben persze van internet, meg lehet targetálni a hirdetéseket, meg TikTok, meg nem tudom, de hogy nyilván az új platform bejövetelével sem, vagy ahogy mondtad, hogy annyira tágult ez a réteg, hogy ki mit fogyaszt, már az is nehéz, hogy én mondom meg, hogy hova menjen, és hogy akkor adjuk csak, és nem máskor, hiszen ő választhat, akár mit szeretne nézni, meg hallgatni. Szóval, hogy biztos, hogy csökkent a lendület, biztos, hogy nekem kevesebb a hitem, de nem a misszióban, nem abban, ahogy egy csapat megérkezik, és ahogy lehet velük menni, hanem inkább abban a közegben fáradtam el most már, ha lehet így mondani, széllel szemben pisilni, amiben vagyunk.
Neked mondjuk nehezebb.
Igen.
Bocs.
De hogy amiben vagyunk. És ezt elmondhatom a dúlaságról is. Ahogy a szülészet intézménye ma Magyarországon van és működik, amit nekünk, és most már én perinatális szaktanácsadóként is mondhatom, ami egy egyetemi végzettség ezen a területen, tehát amit nekünk képviselni kell ma a szülészet intézményében az is széllel szemben pisilés, és amit a kultúrában függetlenként, és pont ez egy nagyon jó kapcsolódás a 15. kerülettel, ahol egyszer csak az összes befogadó színház bezárt télen, de lett egy kerület, aki meghirdetett egy pályázatot, odaengedte a függetleneket, és most boldogan legalább egy jó játszóhelyen, egy klassz színpadon elő tudunk adni egy darabot. Szóval ezek a kincsek, ezek az együttműködések még úgy éltetik az ember, de alapvetően az a környezet, amiben ezeket a missziókat létre kell hozni, az egyre inkább földbe döngölő és elnehezít.
Jó, legyen egy pozitív végkicsengés a beszélgetésünknek, mégiscsak péntek este van.
Mi legyen az?
És őszintén kérdezi, hogy mi legyen az. Nem tudom. Halleluja. Előre. Nem tudom. Szép az élet. Bármit, nem tudom.
Igen.
Egyébként szép, az összes amplitudójával együtt, nem?
Szép, mindenképpen szép, és tele van új kihívásokkal, és bízom benne, hogy ahogy a dúlaságom és a színházi munkám is összeért, például egy ilyen témában, hogy a Köldögzsinór varieté megszületik, lehet, hogy a többi álmom is egyszer csak valahogy így összecseng és megvalósul.
Na, és ezt kívánom.
És akár a további szerepléseimben még megtalálok más utakat is, nem csak a színházat.
Na jó, van ez az árszó akkor. Köszi, Anna, hogy itt voltál, örülök, hogy megismertelek. Másodjára is.
Igen, így az első találkozás után. Igen. Köszönöm a meghívást.
Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Gáspár Annával beszélgettem, a Manna Produkciók édesanyjával. Ennyi volt mára, meg erre a hétre a szabad esés. Vigyázzatok magatokra, szép hétvégét. Jókat bulizzatok, nevessetek sokat. Jövő héten találkozunk. Szevasztok.